Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Számtalan kihívással és problémával szembesülünk járványidőszakban, sőt az is kihívást jelent, hogy meghatározzuk, hogy mi ez a járvány, hogy ki mit tehet és mit nem tehet. Sándor Judit, aki a Közép-Európai Egyetem oktatója és bioetikával foglalkozik, írt egy nagyon jó összefoglalót a Magyar Narancs oldalán, ahol fut egy állandó rovata a testbeszéd. Arra kértem, hogy gondoljuk végig, hogy etikai szempontból mi az, amit már megértettünk ezzel a járvánnyal kapcsolatban, mi az, ami újdonság, és mi az, amire nekünk választ kell találni. Hogy ki ez a nekünk, egészségügyi hatóság, állam, állampolgár, ezt is rád bízom, Judit.
Köszönöm szépen a kérdéseket, és szeretettel üdvözlöm én is a hallgatóságot különös tekintettel erre a nehéz időszakban, amikor azt gondolom, hogy nem csak bioetikusok, filozófusok, jogászok, hanem mindenki eltöpreng azon, hogy hogy is alakul a mi életünk a járvány időszaka alatt és azután is. Mind a két időszak tele van etikai kihívásokkal, természetesen egzisztenciális, egészségügyi, egészségpolitikai számos aspektusa van ezeknek a kihívásoknak. Van egy olyan vélekedés, hogy a bioetika vagy az etika csak arra való, hogy amikor mondjuk egy intenzív osztályon két beteg közül kell választani, hogy ki kerüljön lélegeztető készülékre, akkor majd a bioetikus közbelép és elmondja nagy bölcsen, hogy szerinte a fiatalabb, vagy a több életeséllyel rendelkező, vagy a jó prognózusú, vagy éppenséggel pont a súlyos betegséggel küzdőnek kellene adni ezt a lélegeztető készüléket. Azt gondolom, hogy sokkal komplexebb a kérdés, és én is azt próbáltam megírni, hogy jobb lenne, hogyha az egészségügy egész rendszerét és a társadalom egész rendszerét vennénk alapul, és nem csak ezekre a hát, filozófiai irodalomba vagy etikai irodalomba kiskocsi problémájával jellemzett Philippa Foot által kitalált etikai feladvány mentén kéne ezekről a kérdésekről gondolkodnunk. Philippa Foot ugye nagyon ismert példa, két vágányt képzelt el, az egyiken öt ember fekszik mozdulatlanul kikötözve, tehát nem tudják elhagyni a vágányt, még a másikon egy. A kiskocsi, hogyha nem avatkozunk közbe, akkor megöli azt az öt embert, aki felé halad, viszont egy váltó működtetésével el tudnánk terelni a kiskocsit a másik sínt felé, ahol viszont egy ember életét oltaná ki ez a döntés. Én szerintem nem erről van szó ebben az esetben, hiszen azt is felül kell vizsgálnunk, és azt hiszem, hogy a járvány után az egyik legfontosabb etikai tanulság lesz, hogy üzleti, fogyasztási érdekeket mennyiben tartottunk fontosabbnak, akár sportot, mint magát az egészségügyet. Tehát én azt gondolom, hogy az egészségügynek inkább egy vasúti csomópontra kell emlékeztetni, ahol nem csak ilyen kritikus döntésekkel, sőt, ha lehet ezeket a kritikus döntéseket a minimumra szorítani, legyen több alternatívánk. Tartsuk az egészséget fontosnak. Most egyébként ugye a járvány tekintetében nagyon sok olyan kérdés is felmerül, hogy egyáltalán hogyan értékeljük ezeket a számadatokat. Nagyon meglepő az, hogy nincsen egységes módszertan a gyűjtött számokra, tehát nagyon nehéz kiolvasni ebből, hogy az egyik országban nagyon magas halálozást pontosan mit jelent lefordítva egy másik ország teljesen más módszerrel gyűjtött haláloki statisztikájára, de természetesen akkor is azok a számadatok, amit nagyjából tudunk, egyrészt a Johns Hopkins felmérése alapján, ami naponta közé teszi ez a kutatási központ az adatokat, másrészt a Guardian is megosztja ezeket nagyjából hasonló módon, tehát tudjuk, hogy mintegy 1.300.000 ember már fertőzött, bizonyítottan ezt tudjuk, és hát sajnos 74.000-nél tartunk a haláloknál, ez globális méretekben értendő. Magyarországon kb. 47 halálos áldozata van ennek a járványnak, és ezek a számok így önmagukban lehet, hogy nem sokat mondanak, mert mondjuk egy közönséges influenza járvány is borzasztó sok áldozatot szed. Ami a kihívás itt, ez a bizonytalanság. Tehát mondjuk egy influenza járvány nagyjából tudjuk, hogy kb. Hány hét alatt lefut, és vannak bizonyos olyan gyógyászati alkalmazások, vagy olyan terápiák, amik hatékonyak lehetnek. Ennél a járványnál az az egyik legnagyobb kihívás, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mennyi ideig tart. Ráadásul különböző stratégiák vannak, hogy hogyan kell ezzel megbirkózni. Voltak olyan országok, amelyek a kezdetben azt vallották, hogy esetleg a nyájimmunitást kell kialakítani, hát például Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország is kezdetben ezt a stratégiát folytatta, míg más országok azt gondolták, és azt hiszem, hogy talán ez a domináns álláspont, hogy meg kell próbálni leszorítani a járvány terjedését a fizikai kapcsolatoknak a minimalizálásával, az embereknek a lehetőleg otthonukba maradásával kell visszaszorítani, és ezzel mondjuk laposítani a járvány görbéjét, de természetesen ebben is számos etikai kérdés vetődik föl. Például az, hogy így az elnyúltott járvány alatt nyilván számos ember el fogja veszíteni az állását, és ezek az egzisztenciális problémák szintén akár az egészségre is lehetnek veszélyesek. Német kutatók egy másfajta állásponttal nemrégiben tettek közzé egy úgynevezett fenntartható koronavírus járvánnyal kapcsolatos állásfoglalást, amiben nagyon részletesen kitérnek a járványnak mind a pszichológiai, gazdasági, egészségügyi, járványügyi aspektusaira, és megpróbálják a teljes veszteséget, illetve a számba jövő valamennyi tényezőt figyelembe venni. Tehát mindebből látszik, hogy nagyon sokféle úton gondolkodhatunk erről a járványról, nincsen még teljesen kitaposott ösvény, és az etikai feladványok nem csak arra korlátozódtak, mint ahogy nagyon sokan hiszik, hogy magában az anesteziológia és intenzív ellátás területén hogyan kell dönteni a szűkös források elosztásáról, hanem ennél jóval összetettebb társadalmi probléma, amiben mindenki érintett. Tehát az egészségügyi dolgozó védelme ugyanúgy fontos, hogy ő biztonsággal tudjon dolgozni, jól tudjon dönteni. Az egészségpolitikának a szerepe nagyon fontos, a társadalom az egyének felelőssége ebben a kérdésben, és talán furcsa azt mondani, hogy sokan azt gondolják, hogy valami teljesen újat kell kitalálni erre a járványra, és ha megnézzük például a magyar egészségügyi törvényt, ugye van külön egy cím, ami a járványügyel foglalkozik, és lehet, hogy ezt eddig nem nagyon forgattuk, de ebben elég egyértelműen le van írva, hogy szemben a betegellátás más részeivel, ahol az egyéni autonómia szerepel a legfontosabb elvként a járványügy tekintetében, a betegek jogait lehet törvényben korlátozni, vannak olyan kötelező intézkedések, járványügyi megfigyelés, szűrővizsgálatok, fertőző betegek bejelentése, járványügyi elkülönítés, ezek az intézmények már mind ismertek voltak, de azt hiszem, hogy a fejünkben ez így nem állt össze, és nem gondoltak az emberek arra, hogy hirtelen, tehát azt hiszem, nagyon hirtelen csapott be Európába ez a járvány, hogy át kell gondolnunk azt, hogy hogyan élünk a jogainkkal, hogyan élünk együtt, hogyan gondolkodunk az idősekről, az egészségügy hogyan álljon, és itt a cikkben én különbséget teszek a koronavírussal érintett betegek ellátása tekintetében, és azok, akik nem koronavírus fertőzöttek, de ez alatt a bizonytalanul hosszú időszak alatt valamilyen egészségügyi ellátást kell, hogy kapjanak, és hát ugye ez is bizonytalanná vált. Ez rövid és hosszú távon ugyanolyan veszteségekhez vezethet, mint a koronavírus áldozatainak, illetve a koronavírussal megfertőzött személyeknek az egészségügyi ellátása.
Említette, hogy ebben a bizonyos magyar járványügyi törvényben, de hát erre vannak általános sztenderdek, meg nemzetközi előírások is. Voltak előre rögzített elvek. Mégis úgy tűnik most, minthogyha meglepetésként írné a világot ez a járvány, mintha nem készült volna rá, holott hát már a 90-es évek óta, amikor elindultak az ebola járványok, aztán újra felütötték a fejüket a kolera járványok, aztán jöttek a közel-keleti vírusjárványok, tehát voltak példák előjelei annak, hogy itt készülni kell. Mi az oka, vagy mi lehet az oka annak, hogy nincs egységes, vagy nincs előre elkészített etikai válaszrendszer? Vagy használt? Nem tudom, ha van, akkor miért nem használjuk?
Én szerintem el kell választani a kérdést arra, hogy valóban én is úgy érzékelem, hogy túlságosan felkészületlenül érintettem, most én csak itt a szűkebb területünket érintem, mondjuk Európát, ez a járvány, tehát picit ölbetett kézzel néztük és szörnyűködtünk, hogy mi történik Wuhanban, és nem éreztem abban az időszakban, hogy elkezdenénk nagyon nagy erővel felkészülni erre a járványra. De a járványra nem csak egészségpolitikailag kell felkészülni, hanem való igaz, hogy ha úgy tetszik, mentálisan is át kell alakítani az életmódunkat, és az etikának is végig kell gondolni ezeket. Egyébként Magyarországon, tehát itt megint, hogy mennyire új és mennyire régi problémával állunk szemben. Lehetséges, hogy magát a járvány ügynek a jogi normáit érdemes lett volna kommunikálni, de megint mentségül mondom egy picit, hogyha valaki megnézi Európa területén az Oviedói konvenciót, ami az egyik legátfogóbb norma Európa területén, az gyakorlatilag azzal kezdődik, hogy az emberi lény elsőséget élvez a társadalom és a tudomány érdekeivel szemben. 97-ben, amikor megfogalmazták az Oviedói konvenciót, akkor természetesen a genetika, a klónozás, új technológiák lebegtek az egyezmény megfogalmazóinak a fejében, és nem is gondoltak. Tehát ha valaki elolvas az Oviedói konvenciót, akkor nyoma sincs annak, hogy valaki arra gondolt volna, hogy de mi történik akkor, hogyha egy ilyen járvány csap le, akkor vajon milyen etikai elvek mentén kell gondolkodnunk. Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy a járványügyi intézkedések, amelyeket természetesen ismerünk, és régóta vannak az európai normarendszerben, Magyarországon is, ezek egy régebbi normák, egy picit úgy porosodtak a jogszabályok lapjai között, és hirtelen, amikor valamivel elő kellett állni, hogy mit tegyünk most a járvány idején, akkor egyrészt rögtönzés, másrészt hát nyilván gyorsan ki kellett valamit találni, és különböző európai országok különböző módokon próbáltak a járványra reflektálni. Megint egy kicsit mentségükön mondom, hogy ez olyan értelemben szokatlan a járvány, hogy nem ismerjük a lefutását, sőt, hogyha hát én is ugye rendszeresen nem vagyok epidemiológus, és nem vagyok orvos, de ennek ellenére természetesen figyelem a tudományos közleményeket is, és még azt kell mondjam, hogy a jelző tünetek tekintetében is az elmúlt hetekben számos változás, szinte mindig megtudunk egy újabbat. Ennek ellenére például Magyarországon elsőként az anesteziológiai és intenzív ellátás kapcsolatban jelentek meg gyakorlati szempontú ajánlások. Magyarországon lefordították a kínai tapasztalatokból született intenzív ellátást, és ennek mondjuk inkább olyan gyakorlati szempontjai vannak, hogy hogyan kell például az egyéni védőfelszerelést felvenni, itt illusztrációval ellátott képek, magyarázatok szerepelnek, hogyan kell a gumisapkát felvenni, a köpenyt, nem egyértelmű egyébként, és hát például egészen fontos a szinte teljes testes izoláció, nagyon sok lépésben kell beöltözni, de azért vannak nagyon óvatos jelzések arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az ellátórendszert átszervezni. Most ezt követte egy olyan részletes, minden szakmára kiterjedő módszertani ajánlás, ami megpróbálta az egészségügyi rendszert, és ez megint egy kicsit szokatlan, hogy nem is annyira a vírus fertőzöttekre koncentrál, kivéve ugye ez az anesteziológiai ajánlás és a biztonsági előírások, hanem minden szakma nagyon hamar, még talán egy március közepe táján megfogalmazta, hogy hogyan struktúrálja át a teljes betegellátást. És ez ugye gyakorlatilag egy ország teljes lakosságát érinti, tehát bárki, akinek krónikus megbetegedése van, vagy más nem, tehát olyan kezelésre várna, ami nem életmentő, vagy nem súlyos maradandó egészségkárosodást okoz, ez mondjuk egy már bonyolultabb ennek az értelmezése, annak az ellátását felfüggesztették, vagy elhalasztották, ami megint ugye egy bizonytalan időre történik, indokolt lehet teljes mértékben rövid távon, pont azért, hogy koncentrálni tudjanak a súlyos koronavírus fertőzöttekre, akik intenzív ellátást igényelnek, de Nyilvánvalóan volt benne egy olyan tendencia is, hogy az egészségügyi dolgozókat is védeni, és minél kevesebb orvos-beteg kapcsolatot létrehozni. Ez nagyon szokatlan az orvos etikában. Ez majdnem szinte ellentétes azzal, amit az elmúlt 30 évben felépített a bioetika, és járvány idején igenis bizonyos mértékig indokolt lehet, de ami én látok az emberekben, hogy ez a félelem, ez a bizonytalanság, hogy megszoktuk, hogyha bajunk van, orvoshoz fordulhatunk, ez most nem adott. Egyértelműen csak a nagyon súlyos esetekben.
Ide szúrjuk gyorsan közbe, hogy ennek a vírusnak a terjedéséhez egyik szokatlan és megpróbáltató következménye, hogy rengeteg az orvos fertőzött. És mivel nagy koncentrációban találkoznak, olvasom én is a szakcikkekben, a vírussal az egészségügyi dolgozók náluk a tünetek is súlyosabbak. És akkor innentől kezdve tényleg megnyílik ez a kérdés, hogy mennyire szabad kitenni az orvosokat, vagy ha nem tesszük ki, akkor meg miért vannak ott? Szóval ez egy nagyon furcsa kérdés.
Igen, az egészségügyi dolgozók és orvosoknál azt gondolom, hogy volt egyfajta késlekedés abban, hogy őket teljes mértékben védelmi ruházattal, maszkokkal ellátni, tehát azt gondolom, hogy mivel nem teljesen voltunk tudatában annak, hogy ez hogyan alakul ki ez a járvány, tehát nyilvánvalóan az egészségügyi dolgozók voltak ennek a front emberei, akik találkoztak betegekkel, és hát én ahogy így nézem, nem vagyok szakmabeli, de mondjuk ez az anesteziológiai intenzív ellátásnál a biztonsági előírásokat, hát tényleg egy külön koreográfiája van, hogy hogyan kell ezeket az egyéni védőfelszereléseket felvenni több rétegben, és hát a legkisebb probléma, és hát ugye például egy ilyen sisakszerű maszk, amit hát viszonylag keveset lehet látni orvosi rendelőkben, és hát nyilván ez egy időbe tellett, amíg a egész a házi orvosi rendszerig átstruktúrálták az egészségügyi ellátásokat. Ahol orvoshiány van, vagy egészségügyi személyzet hiánya, ez is egy külön probléma, hiszen azt gondolom, hogy nekik olyan pszichés és fizikai megterhelést jelent, és nyilván mentálisan is nagyon komolyan egyrészt követni a napi szakirodalmat erre vonatkozóan, másrészt megfelelni ennek a borzasztóan ijesztő jelenségnek. Ez azt hiszem, hogy legtöbbjüket felkészületlenül érte. Nem beszélve ott, ahol több az idősebb orvos, először ugye az idősebb orvosokat kellett kivonni a betegellátásból, hiszen a jelenlegi tudásunk szerint rájuk sokkal veszélyesebb ez a vírus. Tehát valóban az egészségügyi dolgozók és orvosok azért érdemelnek külön figyelmet, és nem csak az ő érdekükben, hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, de egy megfertőződött egészségügyi dolgozó nyilvánvaló, különösen, ha nem tudunk arról, hogy ő fertőzött, akkor további betegeket tud megfertőzni, és ezért szerintem ők egy külön figyelmet érdemelnek. Ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy miközben zajlik a járvány, naponta tanulunk erről, és próbáljuk megérteni ennek a lefutását. Én azt hiszem, hogy nagyon ez a hirtelenség, és az, hogy bizonyos etikai normákat nagyon régóta nem beszéltünk meg, mert az új technológiáknak az etikai jogi ismérveire koncentráltunk érthető okokból, ezért nagyon megdöbbentő, és például az Egyesült Államokban láttam olyat, hogy az újjáélesztési protokollokat próbálják átírni, az is egy nagyon másfajta megközelítés, hát az is ugye az autonómián nyugodott, hogyha valaki maga kérte, hogy ne élesszék újjá, akkor vették ezt csak figyelembe, most felülírják sok helyen az egyéni autonómiát ebben a tekintetben, tehát az elmúlt 20-30 év bioetikai vívmányai is egy picit megkérdőjeleződnek, de én szerintem ami itt a nagyon-nagyon fontos, hogy az egész egészségügyet nézzük, tehát a népegészségügyi, közegészségügyi szempontból is, de nagyon fontos etikai elvek vannak, tehát ne csak ott csúcsúsodjon ki, hogy akkor ki kapja a lélegeztető készüléket, mert ez hosszú döntéssorozatnak az eredménye, ahol mindenütt azt hiszem etikai és igazságossági szempontokat figyelembe kell venni, úgy kell tervezni az egészségügyet, és azt hiszem ez lesz a legnagyobb tanulság a jövőben, hogy legyen egy olyan ráhagyás, hogy ne kerüljünk ilyen tragikus döntési helyzetekbe, vagy legalábbis nagyon csökkentsük azok számát, amikor ilyen tragikus döntéseket kell hozni. Tehát nem lehet az egészségügyet alul tervezni, hanem éppenséggel gondolni kell arra, hogyha valami beüt, nagyon sokan úgy tervezik, úgy gondolják epidemiológusok, hogy lehetséges, hogy a jövőben többször találkozunk majd ilyen vírus hullámokkal, tehát ezekre fel kell készülni, és azt gondolom, hogy itt is be kell tartani, tehát nem azt jelenti, hogy lesöpörjük az eddigi etikai elveket, tehát a tájékoztatást, a magánélet védelmét, a döntéshozatalt, az emberek tiszteletét, méltóságát, igazságosság érveket ugyanúgy figyelembe kell vennünk. Ez az orvosoknak is érdek, az egészségügyi dolgozóknak is, mert remélhetőleg minél hamarabb ki fogunk kecmeregni ebből a járványból, és akkor ismét egymás szemébe kell néznünk, és ne legyen egy olyan állapot, mint a háború után, amikor lesütjük a szemünket, és érezzük azt, hogy nagyon sok mindent át kellett lépnünk, amit korábban nagyon fontosnak tartottunk.
Egészségügyről beszéltünk, de a nagy probléma az, hogy nem egy egészségügyet kell átlátni, hanem sokféle egészségügyi rendszert kellene összehangolni ahhoz, hogy a világjárvány ne induljon újra, és ne alakuljon ki egy ilyen örvény. És amikor elrendelik Indiában vagy Bangladesben ezt a social distancing, társadalmi távolságtartás, amit nem értem, miért neveznek társadalmi távolságtartásnak, miért nevezik fizikai távolságtartásnak. Tehát, hogy az egy teljesen abszurd dolog. De összemérni a német közegészségügyet, a törökkel, egyszerűen nem lehetetlen. Tehát, hogy lát-e arra valamilyen jelet, hogy egy globális közegészségügyi, hogy mondjam, harmonizálás elkezdődne, vagy lehet lenne.
Azért, amit te is mondtál, szerintem mindenütt a helyi viszonyokra kell adaptálni. Tehát tényleg most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, még Magyarországon is. Nagyon különböző lakáskörülmények között élnek emberek. Tehát nyilván, akinek most kertes háza van vidéken, teljesen más helyzetben van, mint mondjuk egy gangos, nem tudom hány száz ember közösen együtt élő belvárosi bérházban. Teljesen mások a viszonyok, és teljesen más mondjuk egy olyan fehér galléros munka, amit lehet online is folytatni, és sőt, én azt tapasztaltam, hogy szinte többet dolgozunk, mert sokkal több konferencia, videókonferencia, konzultáció, a diákok is igénylik az online kapcsolatot, dolgozunk, míg máshogy ezt nem tudják megtenni, és tényleg szinte egyik napról a másikra elvesztik a munkájukat, sőt a tevékenységüket, mert a munka és a tevékenység is, vagy a keresőjövedelem és a tevékenység is elválik egymástól. Tehát a kreativitásnak is nagyon nagy szerepe van, hogy felismerjük, hogy az adott területen hogyan lehet túlélni ezt a járványt, hogyan lehet megfelelő tartalommal kitölteni. Nyilván például nagyon más az iskoláztatás viszonyai. Tehát ott is, hogyha mondjuk ott vannak értelmiségi szülők számítástechnikai ismeretekkel, segítik azt a gyereket az otthoni tanulásban, az egy teljesen más helyzet, mint amikor szinte alig vannak ilyen eszközök otthon, és senki nem tud segíteni, és úgy kéne bukdácsolni a mostani online oktatás területén. Viszont vannak olyan dolgok, amit talán érdemes lenne átgondolni, tehát ezek az, ahogy hívják, a globális elemei, tehát mondjuk hogyan kommunikálnak egymással az országok, tehát vannak nemzetközi aspektusai is a járványnak, vagy pedig, hogy valamennyire legyen egy egységes adatjelentési rendszer, hogy ezek jobban összevethetőek legyenek, és ami nagyon fontos, és szerintem a mostani járványnak egy tanulsága, talán nemzetközi kötelezettséggel is a jelentési kötelezettség. Tehát ahol fölbukkan egy ilyen veszélyes vírus, ami pillanatok alatt átsöpörhet a világon, hogy ezt időben nemzetközi fórumok előtt figyelmeztető jelleggel jelentsék, hogy fel tudjanak készülni időben az országok. Tehát ennek az eltitkolása, halasztása, esetleg nem megfelelő adatoknak a közlésének, azt hiszem, hogy komoly következményeinek kéne, hogy legyen, mert látjuk azt, hogy globális világban élve nagyon hamar egy teljesen más környezetből felbukkanó vírus hatását mutatja másút, és azt hiszem, hogy ha már akkor kezdünk csak védekezni, amikor már ez kialakul, ez a fertőzés, akkor ez késő. De a gazdasági körülményekkel is lehet valamennyire egységesen megbirkózni, azt hiszem itt is vannak nagyon jó ötletek, hogy hogyan lehet átmenteni a lakosságot. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, vannak arra beszélések, hogy a munkanélküliség, az egzisztenciális összeroppanás is vezet halálhoz, bizonyos százalékban öngyilkosságokhoz. Tehát nagyon sokan a nagy gazdasági válsággal rokonítják a mostani folyamatot, és erre is gondolnunk kell. Tehát szerintem az is egy nagy hiba lenne, hogyha ez pusztán epidemiológiai problémának tartjuk csak, és csak arra fókuszálunk, hogy naponta hogyan terjed a járvány, és hogy kik fertőződnek meg. Gondolnunk kell, hogy mi történik utána, tehát hogyha túl leszünk ezen. Itt például vannak kreatív, de vannak bizonyos veszélyt jelentő megoldások is. Tehát nagyon sokan azt mondják, hogy akik immunizálódtak, tehát megszerették a védettséget, akkor erről valamilyen egészségügyi tanúsítvány formájában tegyenek tanúbizonyságot, és akkor tudnak esetleg ők hamarabb visszakerülni a munkaerőpiacra, tehát akik mondjuk átestek már ezen a betegségen. De ugye ez megint felveti azt, hogy lesznek olyanok, akik biológiai előnyök mentén gazdasági előnyökhöz jutnak. Egy nagyon furcsa társadalom, ahol egy ennyire erősen ilyen biopolitikai ismervek alapján tud valaki elhelyezkedni. Ugyanakkor nyilván az valahol kívánatos lenne, hogyha a gazdaság okozatosan vissza tudna épülni mindenki érdekébe, de hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy egyrészt ne legyen egy nagyon kiterjedt egészségügyi monitorozás, amiben ugye az embereknek ezek a személyes adatai nagyon fontossá válnak, és kvázi belépőként szolgálnak a munkaerőpiacra. Tehát ezeket is át kell gondolnunk, és itt is jogi kihívás van szintén.
Egyelőre mindenki nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát, egyrészt az adatgyűjtés miatt is, másrészt az adatok kezelése miatt is, és azért is, mert úgy érzik nagyon sokan, hogy eltitkolt adatok mellett nő a veszély, és egyre nagyobb kockázatban élünk. Nem tudom, hogy ki itt a végső autoritás, vagy egyáltalán lehet-e valamilyen tudományos, politikai és társadalmi kooperációt várni, vagy remélni. Hát ez egy kulcskérdés.
Szerintem nagyon fontos, hogy az emberek bevonódjanak ebbe, és bízzanak a kormányaikban, és az adatgyűjtésben. Ez nagyon fontos. Ha nem bíznak ebben, vagy nem autentikusak az adatok, vagy joggal nem bíznak, akkor nyilván a kooperáció is hát hiányos lesz. Tehát én itt azt gondolom, hogy egy transzparens, autentikus adatközlés, ez nagyon-nagyon fontos abban, hogy az emberek bízzanak, és tudják, hogy ténylegesen hol tart a járvány, neki ténylegesen meddig kell alkalmazkodniuk. Hát az emberi psziché úgy működik, hogy a bizonytalanságot dolgozza fel a legrosszabbul, tehát egészen más az, hogyha nagyjából képbe van az, hogy mi vár rá az elkövetkezendő hetekben. Tudom, hogy sok a bizonytalanság és kiszolgáltatottság, de ennek a hatásaival is kell azt hiszem foglalkozni, mert ez is felnőhet egy olyan mértékre, ami már nagyon komoly egészségügyi kihívás, egészségi, gazdasági, szociális, pszichológiai kihívást jelent egy társadalom számára.
Azt hiszem, hogyha van most olyan szakterület, amelyiknek cselekednie kell és teljesítenie kell, akkor a bioetika ez a terület. Sándor Judit eddig is nagyon aktív volt, és látom magam előtt, hogy ezután még több dolga lesz. Várjuk vissza a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszúira, ha változik a járványhelyzet, tudjunk erről beszélni, és tájékoztassuk hallgatóinkat. Köszönöm szépen, hogy ma a rendben volt.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és mindenki vigyázzon magára.